Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 500 ezer járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. A közlemény szerint az egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják, tette hozzá Rétvári Bence. Közölte, fontos eredmény, hogy már napi 2200 beteg foglal időpontot a központi egészségügyi digitális rendszeren keresztül a járóbetegrendelőkbe. Egyre nő az egészségablak, az egészségvonal és az EST népszerűsége, mutatott rá, hozzáfűzte. Az egészségablakot már 4 millióan töltötték le telefonjukra. A magyar mezőgazdaság generációs megújítása, a hazai agrárium jövője és hazánk élelmiszer önellátásának jövőbeli biztosítása szempontjából is rendkívül fontos. Írta az Agrárminisztérium a távirat irodához eljuttatott közleményében. Az Agrárminisztérium emiatt kiemelt ügynek tekinti a magyar gazdatársadalom fiatalításának ösztönzését, így ezen cél elérését a támogatási rendszer több eleme is segíti. Ezek közül az egyik a 10 milliárd forintos keretösszeggel most megjelent, vissza nem térítendő támogatást kínáló gazdaságátadási együttműködés támogatása című felhívás is. Az ágazat generációváltását előmozdítja, ha a nyugdíjkorhatárhoz közel álló, vagy azt már elérő gazdálkodók üzemeit fiatalabbak veszik át. A közös agrárpolitika keretében Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló kiírás ezt az idős és fiatal korosztály közötti együttműködést kívánja ösztönözni. A legfrissebb jogszabályváltozások új lehetőséget teremtenek a szakképzésben, hogy a mikrotanúsítványokkal a rendszer gyorsabban és rugalmasabban reagálhasson a munkaerőpiac igényeire, tudotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének legfrissebb módosítása újabb lépést jelent a rugalmasabb, hatékonyabb és munkaerőpiac orientált szakképzési rendszer további erősítésének érdekében. A módosítás egyik kiemelt eleme a szakképzési mikrotanúsítványra vonatkozó részletszabályok bevezetése, amelyek lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban és célzottabban reagáljanak a gazdaság változó igényeire. A minisztérium szerint az új szabályozás révén a tanulók fókuszált ismeretanyaggal szerezhetnek új tudást, ami különösen fontos az olyan szektorokban, ahol az azonnali szaktudás iránti igény folyamatosan növekszik. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Budapestre, valamint Fejér, Komárom, Esztergom és Pest vármegyék egyes járásaira a Hungaromet ZRT vasárnap. A távirat irodához eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett járásokban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Az előrejelzés szerint vasárnap éjszaka jelentősen csökken a zivatarhajlam, és egyre inkább csak az északkeleti országrészben lehet számítani zivatarokra, helyenként felhőszakadás kíséretében. Hétfő déltől éjfélig elsősorban a Dunától keletre, ezen belül napközben az ország keleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás, viharos szél, egy-egy helyen jégeső kísérhet, másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón. Végül az időjárásról. Hétfőn a még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék, délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól a Dunántúlon is előfordulhat esőzápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Hétfőn a hőmérséklet 22 és 30 fok közé melegszik. Az Alföldön várható a melegebb. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Leopold Macska Életalapítvány tevékenységét mutatjuk be nektek, Kocka Nóri elnökkel beszélgetünk, például a felelős állattartásról. Kiderül, hogy körülbelül 50 cica él náluk jelenleg, és szeptemberig a megtelt táblát is ki kell tenniük. Arról is beszélgetünk, hogy ti hogyan segíthetitek a munkájukat. Adásunk végén mozi ajánlónk is lesz. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Nóri, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek, itt lehetünk a Leopolddal.
Mesélj a hétköznapjaitokról, gondolom nagyon sűrű ilyenkor az élet, bár a tavaszi nagyhajtásnak talán vége.
Mi is azt gondoltuk, igen, hogy a tavaszi nagyhajtásnak vége, de egyre inkább az a tendencia, hogy gyakorlatilag sosincs vége, hanem ez valamikor elkezdődött is, és egyszerűen nem áll meg a cica dömping. Ugyanúgy nagyon-nagyon rossz a helyzet, mint az eddigiekben. Ömlenek a segítségkérések, rengeteg a beteg kis cica, a balesetes felnőtt cica, mindenféle mentenivaló cicával találkozunk. Sajnos egyre többször kell nemet mondanunk leginkább hely és idő hiányban. Ezt mindig nagyon-nagyon fájó szívvel tesszük, de egyszerűen most végleg elértük a kapacitásunknak a végét, tehát valószínűleg szeptemberig nem tudunk új cicát fogadni. Most még jön hozzám egy pár kis cica, egy aktuális segítségkérés kapcsán éppen Szirmáról fognak ők hozzám érkezni, de már ők az utolsó utáni a legrosszabb helyen lesznek. Gyakorlatilag csak az udvaron egy kenelben tudom már őket elhelyezni, és itt most be kell, hogy zárjuk egy időre a fogadásunkat.
Mekkora a kapacitás?
50 feletti már most megint a létszámunk, és ez már nagyon-nagyon sok. Egy kicsit szeretnék magunkról mesélni, csak hogy értsék a hallgatók, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem tudunk több cicát fogadni, akkor az miért van. Ez úgy alakult ez az egész, hogy nagyon sokáig én voltam egyedül egy családi háttérrel, édesanyám, édesapám, a testvérem és a sógorom most is nagyon sokat segítenek nekem. Aztán így az állatmentés kapcsán összebarátkoztam Kisné Győri Beátával. Először barátok lettünk, aztán beszállt mellém az alapítványba, és most már barátnőkként együtt mentjük a cicákat, ami úgy néz ki, hogy mind a ketten az otthonunkban, valamint van egy idéglenes telephelyünk, egy pici kis szoba, és oda helyezzük el a cicákat. Tehát gyakorlatilag így ketten vagyunk Beával, valamint van még két nagy segítségünk, az egyik az Bényei László, ő szerintem Miskolc egyik legelhivatottabb civil állatmentője, aki szerencsére teljes mellszélességgel beállt mellénk, és neki nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, és rengeteget segít az állatoknak, valamint Bányai Tímea, aki leginkább az adminisztrációban, de egyre inkább a cicák ellátásában is szokott nekünk segíteni, valamint akik nélkül nem menne, az az új Diósgyőri állatorvosi rendelő, ezen belül is Kósa Boglárka, akit most már önkéntesnek is szerintem mondhat a Leopold Macska Élet. Szóval így van a mi kis csapatunk, így áll össze, és ennyien vagyunk. Mindannyian ugye munka mellett mentjük a cicákat, tehát elmegyünk, dolgozunk, munkaidőben is próbálunk ugye logisztikázni, intézzük már a délutáni mentéseket, ellátásokat, és aztán munkaidő után meg hétvégén indul a buli.
Az alapítvány neve honnan származik?
Az alapítvány neve az még Sovány Henrietta nevéhez köthető. Annak idején 2014-ben ezt Henny hozta létre, ezt az alapítványt. Sok-sok éven keresztül ő mentette a cicákat, úgy barátkoztunk össze, és amikor ő már elfáradt, akkor vettem át tőle. Tehát a Leopold az tőle jön. Az ő első cicája volt Leopold, és róla kapta az alapítvány a nevét.
Hallgatóink hogyan tudnak nektek segíteni, mire van szükség elsősorban?
Hát amire a leginkább szüksége van szerintem minden alapítványnak, így nekünk is, az azért a pénzt mondanám, mert ugye mi tudjuk, hogy mik azok az ennivalók, amikkel megfelelően tudjuk táplálni ezeket a cicákat. Legtöbb esetben speciális elederre van szükség. Speciális tápszer, beteg kölyök cicáknak nagyon-nagyon jó minőségű ennivalót igyekszünk adni. Rengeteg vitamin kell, ugye a külső-belső parazitamentesítés elleni cseppek, tabletták. Mindenki betegen érkezik általában, tehát nagyon sokszor kell bélflóra pótlás, multivitamin, vesevédelem, májvédelem, és ezeket ugye mi tudjuk, hogy konkrétan mire van szükség, de természetesen örömmel fogadunk mindenféle tisztítószereket, papírtörlőt, de ha valaki szeretne nekünk igazából, tehát nem pénzt, hanem ennivalót venni, akkor mindig azt kérjük, hogy egyeztessen velünk, és akkor majd mi megmondjuk, hogy mi az, ami tényleg nagy segítség lehet.
Gondolom ideiglenes, vagy állandó örökbefogadókra is szükségetek van, erre is hívjuk fel a figyelmet.
Igen, állandó örökbefogadókra azért van leginkább szükségünk, hogy tudjuk ugye a helyeket felszabadítani, mert most azért mondtam, hogy egy időre zárlatot kell hirdetnünk, mert az utolsó utáni kennelünk is tele van, és amíg majd ők nem gazdásodnak, addig nem fogunk tudni új cicát fogadni. Ezért várjuk a felelős gazdik jelentkezését. Igazából nincsenek nagyon komoly feltételeink vannak, de nincsen sok, tehát ragaszkodunk a kizárólagos benti tartáshoz, egy minimális kapcsolattartást szoktunk kérni, valamint ha még ivarosan kerül a cica átadásra, mert kölyök, akkor az ivartalanítási kötelezettség az, amit szoktunk kérni a leendő gazdiktól. Ideiglenes gazdikra pedig azért lenne szükségünk, mert akkor egy picivel több cicát tudnánk menteni. Hiszen hogyha lenne olyan helyünk, ahol biztonsággal el lehet őket helyezni, akkor még jöhetnének többen. Ilyenkor mindent biztosítanánk, ha kell, akkor adunk kenelt, álljuk az orvosi ellátást, ha szükséges, természetesen ennivalót, almot, mindent adunk a cicákhoz. Ilyenkor csak azt kérnénk, hogy gazdásodásig viseljék az adott cicának a gondját.
A csippelés most az Európai Unió új szabályozása szerint a cicáknál is kötelező lesz. Szerinted ez mennyire fog működni, vagy hatásos lesz a munkátok tekintetében?
Egyrészt nagyon örülünk neki, mert nekünk is titkos vágyunk, hogy minden cicánkat csippelve adjuk gazdihoz. Anyagi okokból ez van, amikor nem valósul meg. Amikor külföldre adunk örökbe, akkor ugye kötelező, tehát olyankor természetesen csippelve és útlevéllel mennek a cicák gazdihoz. De mi nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Én szeretném, hogyha ez valahogy kikövetelhető lenne. Reméljük, hogy kidolgozzák majd ennek is a menetét.
Az ivartalanítás. Ti ivartalanítva adjátok örökbe a cicákat?
Akkor adjuk őket ivartalanítva, hogyha úgy alakul, hogy felnőtt cica kerül hozzánk, akkor minden esetben, ha olyan az egészségügyi állapota, akkor ivartalanítunk. Ha pedig kölyök cicaként, és sajnos ugye nem mindig sikerül őket gazdásítani az ivartalanítási időpont előtt, akkor természetesen ivartalanítjuk. Kandúrokat, nőstényeket egyaránt. Tehát nálunk a beragadt felnőtt cicák mindenki ivartalanított és tesztelt. A másik, ami fontos, hogy minden cicánkat tesztelve és oltási programmal adjuk örökbe.
Mivel kapcsolatos tesztelés ez, tehát milyen betegségek azok, amiknek a cicák a hordozói lehetnek?
Két fontos cicabetegség van, a FIV és a FELV, amire mi minden esetben teszteljük a hozzánk beérkező cicánkat, és negatív tesztesen adjuk őket örökbe, vagy pedig, hogyha valaki pozitív, sajnos néha ez is előfordul, akkor úgy vannak hirdetve, hogy vagy egyedüli cicának, vagy pedig a hasonló betegséggel rendelkező cica mellé mehetnek. A FIV és a FELV mind a kettő a cicáknak az immunhiányos betegsége. Párzással, verekedéssel, méharapással terjed, illetve a leukózis az nyalogatással is. Tehát nagyon komolyan kell ezt venni. Ha esetleg TNR-es cica van, és leteszteljük őket, és pozitívak, akkor ők ugye nem kerülhetnek már vissza az élőhelyükre. De általában meg szoktuk oldani ezeket a helyzeteket is.
Macskát veszek, macskát adok, macska péci lakos vagyok. Macskát veszek, macskát adok, macska péci lakos vagyok. 10 az ára, 20 az ára, ne költsetek vasmacskára. Van szelíd, és van vad is, egerésző bajnok is. 10 az ára, 20 az ára, ne költsetek vasmacskára. vas macskára. Költsetek vasmacskára, ne költsetek vasmacskára.
A cicák mennyire élnek békében egymás mellett? Gondolom különböző helyről, sok helyről származó cica él ott, és 50 cica azért békében élnek?
Igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 50 cica össze van engedve, hanem külön csapatokban vannak. Az új érkezők mindig külön kenelekbe kerülnek, hogyha mondjuk egy család érkezik, akkor természetesen azt a családot betesszük egy kenelbe, ha egyesével, akkor mindenki külön-külön kenelben van a karantén időnek a letöltéséig, ez minden esetben szigorúan 2 hét. És hogyha egészséges a cica, a 2 hét után, akkor kerülhetnek össze. Van külön kis cicáknak való kis szobácskánk, felnőtt cicáknak való szobácskánk, tehát tesztelés és oltás után mindenki oda kerül, ahová éppen a korának megfelelően való, hogyha addig nem sikerül őket gazdásítani. Akik pedig együtt élnek cicáink, nem mondom, hogy soha nincsen konfliktus köztük, mert néha azért elő szokott fordulni egy-egy fújás pofon, de szerencsére megbeszélték egymás közt a rangsort, és helyel közel békében élnek.
El is nevezitek ezeket a cicákat?
Igen, minden cicánknak neve van, sőt van egy olyan szabályunk, hogy ugyanazt a nevet nem adjuk ki 2-szer. Na, most már kezdünk azért bajban lenni a nevekkel, úgyhogy egyre furább neveket adunk időnként. Meg nem mindig emlékszünk, ugye, hogy milyen nevet adott, én milyen nevet adtam, aztán néha sokszor így egyeztetni kell, de igen, minden cicánknak neve van.
Eddig körülbelül hány cicának találtatok gazdit?
Hát több száz cicának találtunk már gazdit, ami esetleg érdekes lehet, hogy 2025-ben jelenleg 120 cica érkezett hozzánk. Tehát ennyien mentek át a kezünk között, ebből most ugye vannak nálunk, most 50-en, és még most is ugye várunk új kicsiket.
Több nagy telep felszámolásban is részt vettetek. Jelenleg Miskolcon sok ilyen cica telep lehet?
Nagyon sok kolónia van, kisebbek, nagyobbak, kórház területén van nagyon sok, ott is civilek csapdáznak, igyekszenek ivartalanítani, kiemelni kis cicákat. Mi is most is ugye, ahol éppen csapdáznak nekünk, az is egy ilyen kisebb kolónia. Etetünk is kolóniákat, csak az a baj ezzel, hogy egyszerűen soha nem érünk a végére, mert amikor azt gondoljuk, hogy már az adott kolóniát felszámoltuk abban a formában, hogy kiemeltük a kicsiket, és ivartalanítottuk a felnőtteket, akkor eltelik pár hónap, és megint szólnak nekünk azok, akik abban a kolóniában etetnek, hogy megint van kismacska. Tehát valahogy mindig felbukkan egy újabb nőstény, vagy oda csapódik, vagy kiteszik őket, tehát gyakorlatilag az ebben a szép, hogy ennek sosincs vége.
Adjunk tanácsot azoknak, akik cicát szeretnének, mik a legfontosabb feladatok, vagy egyáltalán hogyan álljanak hozzá, hogyan kezdjenek neki?
Mindenképpen úgy gondolkozzanak, hogy azért ez a cicatartás 15-20 évre szól optimális esetben, tehát így kell gondolkodni, és akkor ne legyen az, hogy költözés miatt ezért azért megválnak a cicától, mert ezt mindig annyira szomorúan olvassuk az ilyen segítségkéréseket. Tehát egy cica, az egy hosszú... Eleve egy állat, kutya, cica, egy hosszú távú projekt mindenkinek az életében. Szerintem egyébként nagyon-nagyon szép, mert annyira sok szeretetet tudnak adni, hogy ez valami hihetetlen, és nekem például minden áldozatot megérnek, de arra kell készülni, hogy azért nyilván egy kis állat érkezése felborítja az embereknek az életét. Megváltozik egy picikét a ritmus, mert lehet, hogy a cica az hamarabb akar majd fölkelni, mint az emberek, vagy lehet, hogy ő még este 11-kor szaladgálni akar, de az is lehet, hogy szépen fölveszik a gazdinak a ritmusát. De azért arra kell készülni, hogy mindenkinek kompromisszumokat kell kötni, viszont csak ismételni tudom magam, annyira sok szeretetet adnak, hogy nagyon jó velük az élet. Meg ami még nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek tisztában azzal, hogy ez az állatka bármikor megbetegedhet. Tehát kell, hogy legyen egy bizonyos anyagi keret sajnos arra, hogy ha bármi van, akkor tudják őket orvoshoz vinni. Ha esetleg olyan betegsége lesz, akkor tudjanak neki speciális ennivalót adni. Tehát ezeket mind-mind végig kell gondolni az örökbefogadás előtt. Szerencsére nagyon-nagyon jó gazdijelöltjeink vannak, illetve nagyon jó gazdiaink. Folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket, úgyhogy ezúton is, ha valaki hallgat minket, nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy tényleg ilyen szuper gazdikat találunk. Gyakorlatilag minden gazdinkkal tartjuk a kapcsolatot, és szinte minden cicánkról tudunk.
Az interneten nagy vita van arról ilyen cicás fórumokon, hogy kinti vagy benti cica, tehát hogy te mit mondasz erre a vitára, vagy mi a véleményed erről, hogy kint vagy kint és bent, vagy bent tartjuk a cicát?
Mi erre azt mondjuk, hogy természetesen nem tudunk más csinálni, elfogadjuk, hogyha valaki kinti vagy kinti-benti tartás párti. Mi nem adunk örökbe, csak kizárólagosan benti tartásra. Pontosan azért, mert mi tudjuk, látjuk, nap mint nap tapasztalunk rengeteg olyan esetet, hogy mennyi minden érheti a kinti vagy a kijárós cicát. Tehát elüthetik, kutya elkaphatja, megmérgezhetik, egymással verekednek. A legtöbb ilyen eltűnt cica történet az úgy kezdődik, hogy de hát éveken keresztül még soha nem történt vele semmi baj, és aztán egyszer csak történik. És lehet, hogy ez évek, de amikor történik, akkor az mindig nagyon csúnya. Úgyhogy én kifejezetten benti tartáspárti vagyok, nekem mindegyik saját macskám is benti, meg lehet csinálni egy családi házat is cica biztosra. Egyébként egész kis költségvetésből, hogy kicsit ügyes az ember, akkor nagyon jó cica hálókat lehet csinálni, akinek terasza van, az be lehet hálózni, szintén nem egy nagy költségvetés. És akkor biztonságosan, de mégis van kinti része is a cicának, ahol kint lehet.
Gondolom nagyon sok segítségkérés érkezik, tehát Miskolcon és környékén dolgoztok, és nem csak ezzel kapcsolatban, tehát nem csak a cicákkal dolgoztok, azért nehéz lehet ezt kezelni, ezt a sok segítségkérést.
Igen, ugye mindannyian dolgozunk, tehát munka mellett mentjük a cicákat, és pontosan ezért ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis rengeteg segítségkérésünk van Miskolcról, de a Miskolc környező falvakból rengeteg helyről hívnak minket. Na most ami nehéz, hogy nem tudunk azonnal indulni. Ugye általában munkahelyen vagyunk, örülünk, hogyha a telefonon meg üzenetben tudjuk kezelni a segítségkéréseket. Ezért azt kérjük mindig a segítségkérőtől, hogy ne csak annyit mondjon, hogy itt van a macska is, már ott is hagyja, hanem próbálja meg biztonságba helyezni. Tehát ha azt mondjuk, hogy megyünk és segítünk, akkor fogunk segíteni, csak időt kérünk. Illetve ami hatalmas nagy segítség, nem csak nekünk, hanem minden állatmentő számára, hogyha esetleg olyankor a segítségkérő, ha tudja, akkor megfogja a cicát, biztonságos helyre teszi, esetleg elhozza hozzánk. Tehát a legnagyobb segítség az az, és sok mindenkivel szokott ez működni, hogy ha még rendelési idő van, akkor beviszik az állatorvosi rendelőbe, és miután mi végeztünk a munkával, akkor érte megyünk a cica, elmegyünk a cicáért, vagy pedig hozzánk elhozzák. Pontosan emiatt, hogy egyszerűen nincsen kapacitásunk ennyi felé szaladgálni, ugye ennyi cicát el kell látni. Ezért ezt kérem a segítségkérőktől, hogy egy picikét legyenek ebben ők is, hát rugalmasak és segítőkészek, hogy próbálják az állatvédők munkáját azzal segíteni, hogy ilyen esetekben ebben a formában beszállnak ők is az állatmentésbe, hogy legalább az alapítványhoz vagy az állatorvoshoz elviszik az állatot.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok.
Leginkább a Facebookon lehet minket megtalálni és elérni, a Leopold Macska Életen, ha esetleg valaki segítséget is szeretne kérni, érdemes ott írni nekünk üzenetet. Mindenkinek válaszolunk, igyekszünk minél hamarabb válaszolni. Ha úgy van, írnak telefonszámot, akkor telefonon is fölveszünk mindenkivel a kapcsolatot, és tényleg igyekszünk mindenkinek segíteni, ha mással nem, akkor valamilyen tanáccsal, várólistára vesszük őket, hogyha esetleg segítségkérés van. Úgyhogy tényleg azon vagyunk, hogy mindenkinek segítsünk.
Nóri, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Míg van pár perc a műsoridőnkből, mozi ajánlóval folytatjuk adásunkat. A Hopikék Törpikék című szinkronizált amerikai, belga, olasz, ausztrál, angol animációs filmet az Urania terem vetíti Miskolcon 16.30-tól. 19 órától forog ugyanitt a Mindörökké nyert című szinkronizált amerikai vígjáték. A béketeremben ezen a héten megnézhetitek a Tűz a tengerparton című feliratos spanyol vígjátékot 17 órától. Kiuka, mielőtt véget ér a nyár, ez a címe annak a feliratos görög észak-macedón vígjátéknak, amely 19.30-tól kezdődik a béketeremben Miskolcon. A részleteket a cinemis.hu oldalon olvashatjátok. Mozi ajánlót hallottatok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Kocka Nórival, a Leopold Macska Élet Alapítvány vezetőjével beszélgettünk, adásunk végén pedig mozi ajánlóval jelentkeztünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Butaiko légzésről beszélgetett Balogh Emese Viktória légzéstrénerrel Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és valóban beszélgethetünk erről a légzés technikáról, amiről szerintem mindig van aktualitása beszélgetni, de talán különösen télen majd fogunk erről is, hogy vajon miért, de kezdjük talán ott, hogy hogyan lesz valakiből légzés tréner, légzés szelidítő, mi az az út, ami önt idáig elvezette?
Az én utam körülbelül 10 évvel ezelőtt indult, és akkor még nem a légzés tréninggel, hanem testépítés fitness edzői végzettséggel, mert hogy ekkor szereztem meg ezt a képesítést, és hát azóta foglalkozom emberek egészségének a fejlesztésével. Ugye nagyon sok ehhez kapcsolódó tanfolyamon vettem részt, és elindultam egy ilyen komplexebb nézet felé, egy funkcionálisabb irányba, hogyha ugye funkcionális tréninget nézzük, akár ezt is érthetjük alatta. Majd ugye a jóga bejött az életem, és hát a Bhakti Vedanta hittudományi főiskolára vezetett az utam, mert hogy ezt egy főiskolán is el lehet sajátítani, és itt pedig Vaisnava joga mester szakon tanultam, és diplomáztam kismama és gyermekjoga specializációm. És itt jött a képbe a Butaiko légzés, mert hogy főiskolai éveim alatt hát elég erősen elkezdtem orsprét használni, mert tovább használtam, mint kellett volna, és orspré függővé váltam tulajdonképpen. Tehát több mint egy éve voltam orspré függő már, túl voltam több szakorvosi vizsgálaton, és igazából hosszabb távú segítséget nem kaptam, és kvázi ilyen utolsó mencsvárként jött az életembe a Butaiko légzés, és elvégeztem egy ehhez kapcsolódó tanfolyamot. És a nagy bizonyíték számomra az a saját példám, hogy 2 hét gyakorlás után már le tudtam tenni az orsprét, és ez nekem egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy ez a technika mennyire hatásos tud lenni, és bár ugye sokan ezt nem tudják, de nekem pánikrohamaim is voltak, és ezeket is teljesen meg tudta oldani.
Ez ugye azért nagyon érdekes, mert nagyon sokan használnak orsprét, és gyakorlatilag nagyon-nagyon rendszeresen már majdnem, hogy függővé válnak ennek a használatától. Azt mondja, hogy ezzel a Buteyko légzés technikának az elsajátításával többek között az orspré használatát abba lehet hagyni viszonylag rövid úton?
Nyilván meg kell vizsgálni, hogy van-e más probléma a háttérben, van-e szervi eltérés, de alapvetően, ha csak ez az egy probléma van, akkor nagy eséllyel megoldható, igen.
Kezdjük talán ott, kimondtuk ugye többször, hogy Buteyko légzés. Ki volt Buteyko, mit lehet róla tudni?
Róla azt érdemes tudni, hogy egy ukrán származású professzor volt, és azt a feladatot kapta orvosként, hogy a kórházban a nagyon beteg emberek légzési jellemzőit megfigyelje, és ebből készítsen feljegyzéseket. És ugye ezek a megfigyelések és feljegyzések segítették őt hozzá, hogy elkezdjen saját magán is kísérletezni, mert hogy neki egy magas vérnyomás betegsége volt, és ezek alapján a feljegyzések és tapasztalatok alapján a saját magas vérnyomását nagyon szépen helyre tudta állítani. És akkor így elkezdett különböző más betegségeken is kísérletezni a légzés módszerével, és hát így nyert bizonyosságot, hogy nagyon sok különböző betegségre, tehát nem csak a magas vérnyomásra, de akár pánikrohamra, alvási apnoéra, asztmára is nagyon-nagyon jó megoldás lehet a Buteyko légzés, akár mint kiegészítő terápia a hagyományos orvoslás mellé.
Azt mondta az imént, hogy körülbelül 10 éve kezdődött az a folyamat, ami önt aztán a Buteyko légzés technika elsajátításához, illetve az oktatáshoz vezette, de közben meg azt gondolom, hogy az életének egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja, amikor megszületett a kisfia. Mert hogy onnantól kezdve nyilván már nem csak önmagáért felelős az ember, hanem a gyermekéért is. A kisfia élete megszületése is ráirányította akár erre a légzés technikára a figyelmét?
Igen, abszolút. Ugye alapvetően a mozgásfejlesztés rész, amiben jobban belemélyedtem, a jogamóka rendszer keretein belül speciális mozgásfejlesztő gyermekjogát tanultam, ami annyit jelent, hogy a eltérő fejlődésmenetű gyerekeket is tudok fejleszteni jógával. Tehát akik picit máshogy fejlődnek, picit több támogatásra van szükségük, és ugye itt vált nekem nagyon nyilvánvalóvá az a helyzet, hogy a gyerekek légzése az tulajdonképpen egy ilyen szürke zóna, legalábbis amit a Buteyko tudna nekik adni. És hogy nagyon nagy szükség lenne arra, mert jöttek a visszajelzések az oktatótársaktól, hogy mennyi a szájlégző kisgyerek mennyisége, akár a jogaórákat is tekintve, és akkor így jött az, hogy akár ugye a saját kisgyerekem, a saját személyes problémáink által, akár hogyha a gyerkőcöm nyelvfékére tekintünk vissza, hogy ott is volt egy probléma, ami szintén sokaknak mint probléma felmerülhet, és egy nagyon nagy nehezítettséget ad, és hogyha ezekről vannak információik a kismamáknak, az anyukáknak, akkor rengeteg különböző problémától meg lehet őket már így menteni akár kellemetlenségtől. Tehát igen, abszolút ide irányította a figyelmemet így légzés területén is.
2023-ban önnek volt egy szakdolgozata, amelyben arra kereste a választ, hogy mi az elsődleges motiváció a tekintetben, hogy valaki Magyarországon elmenjen az első jóga órájára. Ezt ugye saját online kérdőíves kutatás is megelőzte. Ennek azért van jelentősége, mert hiszen a jógának egy nagyon-nagyon fontos eleme a légzés, a helyes légzés?
Ez onnan indult, hogy szerettem volna megtudni azt, hogy hogyan lehetne az emberekhez közelebb hozni a jógát, és hogy akik egyáltalán elmennek egy órára, ők miért mennek el. Hogy mi lehet a legelső motivációjuk, ami leginkább megfogja őket. Hogy lehet ez például akár a derékfájás, ugye ez egy nagyon gyakori probléma, amiért elmennek, vagy picit rossz közérzet, vagy merevség, ezek mind-mind. És ugye engem az motivált, hogy vajon hogyan lehetne még több emberhez közel hozni a jogát, hogy megismerhetnénk ugye a már jogázók motivációit, hogy hát, ha ez segítene ebben. Úgyhogy nem feltétlenül a légzés volt így a motiváció, hanem inkább ez, hogy minél több emberhez közel hozni a jogát.
Hogyha valaki megkeresi önt, mint légzéstrénert, mert szeretné ezt a Buteyko légzés technikát elsajátítani, akkor a közös munka, az együttműködés hogyan indul?
Alapvetően én mindenkivel egy nagyon alapos felmérést töltetek ki, és azokon végig is megyünk, és mindenki emiatt ugye személyre szabott gyakorlatokat kap. A Buteyko rendszerben az a nagyon zseniális szerintem, hogy vannak tesztek, tehát elég jól mérhető, és ez lehetővé teszi azt, hogy ugye a fejlődést is tudjuk mérni, hogy honnan indulunk, hova szeretnénk eljutni, ha van valamiféle plató ebben a mérésben, akkor az miért van. Tehát szerintem egy nagyon jó rendszer van, van az egész mögött, és akkor így mindenki személyre szabottan tud haladni, és ugye nekem van egy olyan specializációm, hogy coaching folyamat, és ez annyit jelent, hogy akikkel én együtt dolgozom, ez ugye általában 4 hétig szokott tartani minimum, velük napi kapcsolatban vagyok, van egy közös online felületem mindenkivel egyesével, tehát van egy kis privát dolog ebben, attól függetlenül, hogy maga a tréning csoportos, és ha van esetleg egy picit olyan kényesebb kérdés, amit a csoportban nem vinne be valaki, akkor mi azt ketten meg tudjuk beszélni a közös kis felületünkön, és ugye ott folyamatosan követem napi szinten a gyakorlást, ha van egy felmerülő kérdés, bizonytalanság, akkor nem kell megvárni a következő alkalmat, hanem azonnal ott vagyok, és segítek, és akár módosítunk a gyakorláson, hogyha ez szükséges. És akkor tulajdonképpen így dolgozunk. Tehát eléggé személyre szabott ez az egész történet, független attól, hogy maguk az alkalmak, amikor jelen kell lenni, azok csoportos formában, de kis csoportosan zajlanak.
Nyilván személyre szabott, hiszen mindenki más-más problémával, vagy akár diagnózissal keresi fel önt. Melyek a legjellemzőbbek, amelyek meglétnél hatásos lehet a Buteyko technika?
Nagyon sok mindenben tud segíteni, de most én inkább olyanokat sorolnék fel, amikkel így a leggyakrabban találkozom talán. Tehát minden, ami stressz, szorongás és az ehhez kapcsolódó nehézségek, akár lehet ez pánikroham, lehet ez alvás probléma. Az alvás probléma az szinte mindegyikőjüknél fellelhető valamilyen formában, és egy nagyon nagy általánosság, de azért eléggé igaz, hogy akinek valamilyen mértékű alvászavara van, tehát nehezen alszik el, többször ébred éjszaka, ott szinte mindig légzés problémát is találunk a háttérben. Aztán, ami még nagyon gyakorivá vált, most leginkább az az alvási apnoé problémája, és hogy mondjak egy eléggé megkökentő dolgot, hogy ez már bizony a gyerekek körében is egyre gyakoribb, és bizony volt már olyan 4 éves kisfiú résztvevőm tavaly, akinek alvási apnoéja van, és CPAP maszkot kell rá használnia. Tehát ezt az orrot száját eltakaró maszkot, és ebben kell aludnia minden este. Tehát, hogy ez a probléma már nem csak az idősebb generációk problémája, hanem bizony már ott van a fiatal korosztályban is, tehát a gyerekek körében. Nyilván ugye a magas vérnyomás, bocsánat.
Csak nyugodtan.
Tehát a magas vérnyomás az is eléggé jellemző, a kiégés. Tehát elég sok fiatal is jön hozzám, 20 évek vége, 30-as éveik, 40-es éveik elején kiégés problémájával, illetve a pánikroham az roppant gyakori.
Yeah.
közben meg az jut eszembe, hogy olyan problémákat sorol, alvás zavarok, problémák, stressz, szorongás, kiégés, amik számomra azt feltételezik, hogy a kelleténél talán gyorsabban lélegzünk, indokolatlanul gyorsabban. Ez is magyarázza azt, hogy légzéstrénerként mutattam be, illetve légzésszelidítőként, tehát alapvetően meg kell tanulnunk tudatosan lélegezni, de ez a légzésnek egy fajta lassítottabb verzióját is jelenti? Ez a fajta tudatosság, vagy kiegyensúlyozottság?
Igen, abszolút. Tehát mindenképpen onnan kell indulnunk, hogy tudatosság, hogy felismerjük, hogy éppen most ebben a pillanatban hogyan lélegzünk. Ugye erre nagyon sok minden hatással lehet, de alapvetően Buteyko azt mondja, hogy a legnagyobb problémánk az a túllégzés, és ő is ezt látta, hogy minél súlyosabb valakinek az állapota, annál inkább jelentkeznek nála a túllégzés tünetei. Ugye ez azt jelenti, hogy a kelleténél többször veszünk levegőt, és sokkal nagyobb levegőt veszünk. Ugye van egy ilyen tévhit is, hogy vegyél nagy levegőt, mert akkor több oxigéned lesz. Na most ez ebben a formában így nem annyira igaz, és ez picit tényleg egy ilyen tévhit. Tehát ami inkább szerencsés lenne, hogy ritkábban vegyünk levegőt, és kisebb levegőkkel is ugyanúgy jól tudjuk magunkat érezni. Nyilván ennek azért van nehézsége, mert van mögötte egy automatizmus, ami folyamatosan a rossz légzés mintát visszadobja nekünk, tehát pont ezért nehéz ebből csak úgy kiszállni, hogyha mondjuk valaki nézegetne légzőgyakorlatokat önmagától az interneten, mint hogy eljön egy szakemberhez, aki ugye fel tudja mérni, tudja, hogy mi az elméleti háttere, hova kell nyúlni, melyik légzőgyakorlatokkal mit csinálunk, úgyhogy ez megnehezíti, hogy kiszálljunk ebből az ördögi körből.
Ezért nagyon fontos, amikor azt mondja, hogy a gyermekek ügye, szívügye a tekintetben, hogy már kicsi gyerekkorban megtanulják a lassabb, kiegyensúlyozottabb légzés, magyarul ne legyen rossz légzési minta, hanem már egy kiegyensúlyozottabb, lassabb légzést tanuljanak meg, ami elkíséri őket a felnőtt korig, és azon túl is?
Részben egyébként igaz, bár a gyerekeknél a legnagyobb probléma jelenleg az a sztájlégzés. Ez ugye nagyon sok különböző okra vezethető vissza. Jobbára egyébként a környezetünk, ahogyan alakult az elmúlt 50-100 évben, az nagyban meghatározza, tehát az epigenetikus tényezők nagyban meghatározzák azt, hogy egy kisgyereknek akár hogyan fejlődik az állkapcsa, hogy a nyelve hova pozícionálódik a szájtéren belül, tehát tulajdonképpen náluk a szájlégzés a legnagyobb probléma, nem is feltétlen a rossz légzés, bár a rossz, tehát a szájlégzés mögött is megtaláljuk a túlzottan gyors légzést, mert ezek így össze szoktak függeni. Valaki túl gyorsan lélegzik, nagyon nagy légszomjelzetet él át az orrán keresztül, ezt már ugye nem bírja elviselni, és ezért kényszeredetten a szájára vált. Ami kvázi egy megkönnyebbülés, de a szájlégzéssel egy csomó-csomó negatív következményt fog bevonzani. És ugye a gyerekeknél például az arcfejlődésükre, meg a fogazat elkapocs fejlődésükre is kihat, hogyha ők szájlégzéssel lélegeznek.
Hogyha még egy kicsit maradunk itt a gyerekek szájlégzésénél, ugye ennek egyik oka lehet, hogy van egy megnagyobbodott orrmandula, aminek általában az a vége, hogy az kikerül fülorgégészek által, de hogyha valaki időben megtanulja ezt a Buteyko légzés technikát, akkor esetleg ez a folyamat visszafordítható?
Igen, abszolút volt már rá példa, hogy visszafordult ez a negatív folyamat, de abszolút el kell ismerni azt, hogy van olyan helyzet, amikor pedig szükséges a műtét, viszont általánosságban elmondható, hogy érdemes az ilyen mandula műtétek után rehabilitálni a légzést, vagy akár orrsövény műtét után is, hogy a helyes légzés minta az, ami rögzüljön. Mert van egy olyan érdekes összefüggés, hogy a funkció meghatározza a formát. Tehát, hogyha valakinek rossz a légzés funkciója, akkor az egy előnytelen, nem túl jó formát hoz létre, ami mondjuk strukturálisan sem annyira előnyös, mondjuk légzés szempontjából. Tehát ezért érdemes mindig rehabilitálni a légzést, hogy jól funkcionáló legyen.
Van egy olyan probléma, ami nagyon sokakat érint, talán elsősorban felnőtteket, aki önmagával nem is nagyon van tisztában, hogy éjszaka ő esetleg horkol, lehet, hogy csak a házastársa az, aki felhívja erre a figyelmét, és hát már különböző praktikákat vetnek be, hogy nyugodt és pihentető legyen az éjszakai alvás. Horkoláson tud-e segíteni a Buteyko légzés technika?
A legtöbb esetben tud, de ugye a horkolás az egy tünet, tehát annak valami oka kell, hogy legyen, és ugye onnan kell indulnunk, hogy vajon mi lehet az ok. Bizony, itt nem ugyanaz az ok mindenkinél, hanem többféle is lehet, és ugye azon kell lennünk, hogy ezt az okot feltárjuk, és ha lehet, akkor ugye meg kell szüntetnünk. Most ugye virágkorát élik a különböző sztájtapasztaló cégek, reklámok, nagyon sok jön velem szembe, és ugye nagyon egyszerűen hangzik, hogy tapasztoljuk be a szánkat, és kvázi megszűnik a horkolás, de például nem beszélnek arról, hogy hol van a nyelvünk a szájunkon belül. Mert ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, akár horkolása, akár alvási apnoé tekintetében. Tehát a tünetet próbáljuk elfedni, vagy akár megszüntetni, ahelyett, hogy mondjuk az okokat próbálnánk megfejteni és megoldani. De abszolút működhet, igen, a Buteyko légzés a horkolásra, igen.
Az jut eszembe, hogy a koronavírus járvány vajon ráirányíthatta a figyelmet erre a légzés technikára, hiszen ugye egy olyan betegségről volt szó, amely a légző rendszerünket alapjaiban érinthette.
Igen, igen, abszolút, és én azt látom, hogy az emberek figyelme is egy picit jobban ide terelődött, ugye a félelem miatt is jobban elkezdtek a saját egészségükkel foglalkozni, és nyilván voltak maradandó állapotok is, akár egy ilyen fertőzés után, ami miatt akár el is juthattak egy Buteyko tréningre az érdeklődők, akik ugye másfajta megoldást kerestek, mint mondjuk a gyógyszerek, vagy akár kiegészítő terápiás módszert. És igen, én azt látom, hogy nagyon megnövekedett az érdeklődés is a Buteyko iránt. Nyilván nem csak a légzőszervrendszeri betegségek miatt, hanem úgy általános egészségfenntartás miatt.
Emese, lassan közeledünk a beszélgetésünk végéhez. Szeretnék öntől kérni, ha erre így az éteren keresztül van lehetőség, egy olyan alapgyakorlatot, amit akár most itt a hallgatóinkkal együtt meg tudunk csinálni.
Ez azért egy kicsit nehéz, hogy így az étteren keresztül pusztán ugye instrukciók alapján, de ami szerintem nagyon fontos, és sokan nem tudják, és tényleg abszolút alap, az a helyes rekeszt légzésnek az elsajátítása. És ugye ezt szokták inkább hasi légzésnek nevezni, de hát ebből elég sok félreértés adódik, hogy nem a hasunkba veszünk levegőt, hanem ilyenkor ugye látványosan a has az, ami mozog, de itt nem csak a has területére kell fókuszálni, hanem 360 fokos körben a területre. Ugye, hogyha megcélozzuk az alsó bordák alatti területet, elképzeljük, hogy ott van egy lufi, és azt fújjuk fel körkörösen, tehát nem csak a has mozgására figyelünk, hanem ugye a bordakosár is tágul ilyenkor, és nagyon fontos, hogy kizárólag az orrunkat használjuk a légzésre, és hogyha ugye a kezünk segítségével egy finom nyomást helyezünk erre a területre, és megpróbáljuk felfújni azt a lufit lassan orrlégzéssel, akkor ez már egy nagyon-nagyon előrevívő, már az önmagában nyugtató hatású ez a gyakorlat, mert nagyon sokaknak eltolódott a rekeszlégzés, hogy felületes mellkasi légzést használnak, és már ez egy rossz légzés minta önmagában.
Hát nyilván azért ez komoly gyakorlást igényel, de köszönöm szépen, egy picikét beavatott bennünket, és még egy dologra szeretnék rákérdezni. Szakértőként működött közre a közelmúltban a Longevity magazin egyik cikkében, amely azt mondta, hogy a légzés is irányítható, és fontos is, hogy irányítsuk, mert hogy a kiegyensúlyozottságnak egyik alapillére a lassú, mély orrlégzés, különösen télen. Miért fontos, hogy télen ezt alapjaiban elsajátítsuk és gyakoroljuk?
Alapvetően az orrlégzés, a kizárólagos orrlégzés, az nem évszakfüggő, de télen nagyon oda kell figyelnünk rá, ugye a hűvös levegő miatt, hogy ne a szánkon keresztül lélegezzünk be. Hiszen alapvetően a szánk az nem melegíti a levegőt, nem párásítja, nem szűri. Tehát alapvetően, ha úgy tekintünk rá, kicsit olyan sokként hat a légzőrendszerünknek, a tüdőnknek ez a hűtetlen, poros, koszos levegő. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az orrunkat használjuk minden évszakban, illetve ugye ez nagyon érdekes kutatási eredmény, hogy aki szájlégző, ő 42%-kal több vizet veszít a testéből szemben egy orrlégzővel. Tehát, hogyha itt a dehidratáltságra gondolunk, akkor az orrlégzés az nagyon-nagyon hatásos és hatékony a szájlégzéssel szemben.
Milyen érdekes, hogy itt a légzéstechnika kapcsán az egész szervezetünk működéséről is nagyon sok mindent megtudhatunk, nem pusztán csak a légzéstechnikáról, vagy annak egyes elemeiről. Nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy így első
nagyon
körben itt volt velünk. Én is köszönöm, és hát arra biztatom, hogy alkalomattán folytassuk majd ezt a beszélgetést, mert tudom, hogy szívügye a gyermekek légzése, annak a
igen.
helyes megtanítása. Némileg most ebbe adtunk egy kis betekintést, de talán a következő alkalommal majd folytassuk ezzel. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Buteyko légzésről beszélgetett Balog Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Mm-hmm.